Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Van a zaj, nincs ígyszer a végén, ha battog a Spalding. Minden nap élmény, blokkok és zsákok. Na gyere, megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ígyszer a végén, ha battog a Spalding. Minden nap élmény, blokkok és zsákok. Na gyere, megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Éj, jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek! Ez itt a Keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok! Örülök, hogy itt lehetek.
Kedves hallgatók, a sorsolással még megengeditek egy adásnyi csúsznánk, és természetesen azért még nem vagyunk nagyon későn, tehát meg lesz ez még márciusban. Most az All Defensive Teamekről szeretnénk veletek beszélni, és egymással is. Most ezt mi csütörtökön rögzítjük, valószínűleg ti az ünnep után, vagyis 16-án hallhatjátok leghamarabb. Ez azt jelenti, hogy ha azóta történt valami olyan sérülés, ami miatt valaki már nem tudja majd teljesíteni a 65 meccses limitet, akkor elnézést, hogy őt is belevettük, akkor azt nyilván még nem tudhatjuk ebben a pillanatban, mert hát azért igyekeztem mindenképpen úgy számolni, hogy ki az, aki ezt meg tudja még ugrani, de így is persze van például egy olyan játékos, egy harmadik csapatot is csináltam, és információim szerint ugye te is, Zoli, van egy olyan játékos, akinek már innen minden meccsen pályára kéne lépnie, tehát azért az nem túl valószínű. Mindenesetre jó páran kiestek már most, akiről tudjuk, hogy All Defensive első vagy második csapatba lehetne, vagy van a helye. Joel Embiid jut eszembe, Draymond Green jut eszembe, Evan Mobley jut eszembe, azért itt komoly nevek kiestek ebből a versenyfutásból. Zoli, gondolom, nálad is ez egy kis, hát nem is kavart okozott, de azért hát nem volt ezt így olyan túl könnyű nézni.
Ez egy érdekes kérdés nyilván. Lehet amellett is érvelni, hogy egy ilyen adás szóljon arról, hogy megpróbáljuk megtippelni tényleges all defense csapatokat, de a mi ilyen listánk nem erről szoktak szólni, és szerintem most sem kell feltétlenül, hogy erről szóljon, hanem a mi személyes véleményünket is bele kell, hogy vigyük, és ez is az oka annak, hogy ha nem is ignoráltam teljesen a 65 meccses szabát, mert olyan szinten azért számításba vettem, hogy Marcus Smart és Jojo Embiid, akik egyébként nagy valószínűséggel Embiid biztosan ott lett volna, Smartnál ugye azért egy 20 meccses mintát láttunk, Embiid fenomenális volt védekezésben, az alatt a 32-3-4 meccs alatt, amíg játszott. Szóval ők kiestek, de például volt egy Evan Mobley, aki ugye 38 meccsel lépett pályára idén, valószínűleg már nem lehet meg neki matematikailag, de most őszintén, hogyha 60 meccsig jut el, engem abszolút nem érdekel ez, hogy egyébként a tényleges All Defense listára kvalifikálni fog-e, az én csapatom a benn lesz, és nagyjából így mentem végig a listán, és ez rávilágít arra is, hogy azt gondolom, hogy ebben azért kell, hogy legyen egy személyes vélemény, egy olyan visszaköszönő dolog, hogy olyan játékosokat is azért berakunk, akit mi sokszor látunk és elismerünk. Tehát amikor összeállítottam a listáimat, és én is ugye, ahogy mondtad, három csapatot csináltam, az egyik azért ez volt, hogy szerettem volna, hogy az én listám is lesz. Nyilván nagy hülyeséget nem szabad, és nem is lehet mondani, és azt gondolom, hogy nem is fogok követni ilyet. Viszont volt olyan játékos, akit azért kicsit megjutalmaztam, annak ellenére, hogy nem játszik olyan nagyon sokat. Tehát például olyan szabályt se állítottam fel magamnak, hogy minimum mondjuk valakinek 25 percet kell játszania, és akkor kvalifikált. Nyilván sokkal értékesebb egy olyan játékos, aki pályán tud lenni 32-33 percet, és úgy hoz elit védekezést, de megmondom, például én, ha már itt spoilereztetek, egy Peyton Watsont egyszerűen nem tudtam kihagyni, mert hiába nem éri még el a játék ideje, azt az X percet egyszerűen annyira destruktív, annyira domináns védő a srác már idén, hogy egyszerűen nem volt szívem kihagyni, és beraktam végül. Nyilván nem az első csapatba, de találtam neki helyet.
Ami talán még érdekes, hogy végül is mi alapján válogat az ember, mert nyilván a legkézenfekvőbbek azok a védekező boxkorstatok, a védekező advanstatok és a legjobb csapatvédekezések. De nyilván vannak nagyon jó védők rosszabbul védekező csapatokban is, ilyenkor azért az on-off statisztikákat én nagyon lestem, illetve a szemteszt is szerintem ennél fontos, tehát például, hogyha azt látod egy játékoson, hogy 0-24, vagy inkább 0-tól 48. percig ugyanazzal az aktivitással védekezik, az mindenképpen egy hatalmas pluszpont, amit nem biztos, hogy az, sőt, lehet, hogy az advanstatokban még inkább rosszabbul jön ki, mert akkor elfáradsz, stb.
Herb Jones egy ragyogó példára, akit nem utálnak az advanstatok, de sokkal jobb annál, mint ahogy például a DFPM lefesti őt. Nyilvánvalóan mind a kettőnél azt gondolom, hogy egyértelmű, hogy az első csapatba landolt.
Az nem volt kérdés, igen. Beszéljünk akkor kicsit az első csapatról. Kik voltak neked akikre ráfordítottad a kulcsot, a lokkok, haha. Szóval, hogy kik voltak, akiknek biztos helye volt az első csapatban?
Herb Jones az egyik, egyértelmű, azt gondolom, hogy most már egy anekdotikusan az NBA legjobb támadójátékosai is elkezdték őt a legjobb perimétervédőnek hívni. Átvéve talán ezt a szerepet ugye Jrue Holiday-től. Ő volt az egyik ilyen lock, Caruso volt a másik számomra, és Gobert a harmadik. Többieken azért picit gondolkoztam. Nem feltétlenül nagyon sokat, de egy picit igen.
Hát idáig szerintem a kedves hallgatók se lepődtek meg, én se tettem, mert hogy ez a három ember nálam is, tehát hogy én azt gondolom, hogy az évvédője választásnak is az első három helyezettje kellene legyen ez a három ember. Viszont nálam volt még egy negyedik olyan játékos, akiről úgy éreztem, hogy nem nagyon hagyhatom ki. Még akkor is, hogyha ő nagyon sokáig vezetett, azt hiszem, 2 vagy 3 védekező advanstatot is, aztán most már nem annyira, és nyilván volt egy sérülése, amiből vissza kellett jönnie, viszont még kvalifikálhat a 65 meccsre, és ez Jalen Suggs, tehát, hogy én őt annyira jó védőnek gondolom egyébként is idén, és azt mondanám, hogy amikor visszajött a sérüléséből, akkor kellett neki egy 5 meccs, hogy visszarázódjon, de utána ugyanezt a teljesítményt hozta, és az egészen döbbenetes, hogy ő, aki egyszerre van olyan dimenziója, hogy egy az egyben elszedi tőled a labdát, egyszerre van közben olyan dimenziója, hogy olyan besegítő védő, hogy hátvéd létére blokkolgat, meg tényleg mindig az utadba kerül, és persze ő az egyik steal király, de ebbe benne vannak a beugrások, ugyanúgy, mint az, hogy ahogy említettem, egy az egyben elveszi a labdát, és bárkire rá lehet rakni, ezt tényleg értsük úgy, hogy nála jóval magasabb és nehezebb játékosokat is fogott, pedig a Magicben egyébként erre van választék, és én azt hiszem, hogy kérdés nélkül a Magic most rögni fogtok második legjobb védője, mert természetesen, hogyha Jonathan Isaac játszana mit tudom, 65 meccset, és mindegyiken csak 20 percet pályán töltene, akkor az évvédője választásnak az egyik legnagyobb esélyese lenne, tehát hogy idén is amit tól, az egészen döbbenetes, és a minden létező stat ezt igazolja, csak hát Jonathan Isaac nyilván ezzel a pár meccsel, amit játszott, meg ezzel a 15 percekkel nem tud beszállni ebbe a versenybe. Mindenesetre nálam még Jalen Suggs az, aki az elsőbe úgy került be, hogy azt mondtam, hogy igen, nem tudok elgondolkozni azon, hogy őt a másodikba rakjam.
Akkor pozíciókat ezek szerint ignoráltad. Én is igen. Egyébként részben, csak én a magasabb posztoknál. Én úgy voltam vele, igen, hogy nálam lelőttem Point Sucks a második csapatban van, de egyébként igen, lehetne érvelni mellette. Nem akartam egyszerűen három gárdot berakni, inkább fent csaltam egy kicsit, és Adebayot beraktam még forwardnak. Gober, és hogyha akkor már elárultam Mobley mellé. Tehát nekem a kezdő ötösöm. És úgy gondolkodtam, hogyha a számomra legpotensebb, ütősebb védő ötöst keresném a ligába, akkor ki lenne jelenleg, ki lenne az ötös, és az ötném nálam Caruso, Herb Jones, Mobley, Adebayo és Gobert lenne.
Igen, ugye én Mobley-t kizártam. Azért, mert neki azt hiszem, mert a 60 meccs is nagyon necces, hogy összejön.
38 meccsnél van, igen.
Igen, és mennyi lehet még hátra? Hány meccs? Egy 15 talán? Valami hasonló.
Most vannak, a Nuggets mérleget néztem, ma ők állnak 46.
Nekem itt van megnyitva. Ha most a Nuggets-et nézzük, akkor ők 46-20-nál járnak, tehát 46 meccs. Igen. Tehát akkor kevesebb, mint 20 meccs van hátra, igen, 16 meccs. Igen.
Szóval mégis... fair, hogy igen, hogyha Mobley-t diszkvalifikáljuk, akkor nyilván majd beszélünk arról, hogy kik a kimaradók végül, és valamelyiküket be lehetne majd rakni helyette, de igen.
Lehet, hogy az nálad is akkor már Suggs lenne, viszont...
Hát, ha ignorálom a posztokat, akkor igen, valószínűleg igen, mert igen. Suggs egészen elképesztő.
Hát ugye az idei rendszer az alapból ignorálja a posztokat, és akkor én is ezért gondolkoztam ebben, és nagyon érdekes, mert nagyon egy rugóra járt az agyunk abban is, hogy Adebayo lenne ez, de nem Adebayo lett, hanem akkor az első ilyen kis meglepetésemet bedobnám, én Viktor Wembanyamát beraktam ide, és nagyon jó okom van rá, az, hogy kétségtelen, hogy másfél hónapja ő a legjobb védő a ligában, csak, és nem végig. És hogy egy ruki, és nem is ezt akarom mondani, hogy nem ő tehet róla, mert nyilván nem csak az kellett, hogy végre centert játszon, hanem az is, hogy beleszokjon a ligába, és még mindig van, még a védekezésében is némi lyuk, az, hogy ugye belögdösik. Tehát, hogy még mindig nem tökéletes védő, de az elmúlt másfél hónapban ő a legjobb védő a ligában, jobb, mint Gobert, ebben szinte biztosan vagyok, és tényleg azt látom, hogy olyan védekező jelenlét már most, amilyet nem is nagyon láttunk. Úgyhogy én nekem helye van az első csapatban, ezért a másfél hónapért. Teljesen jogos, hogyha ezzel akár te vitatkozol, Zoli, akár a kedves hallgatók, de nálam Viktor került be, és tényleg Adebayot szorította ki, tehát nagyon hasonlóan gondolkoztunk, Adebayo a második ötösbe landolt így.
Nézd, ha egy darab védekező labdabirtoklásnál kellene valami csodát mutatnom, akkor én lehet, hogy 50 bit raknék fel jelenleg, szóval nem fog vitatkozni ezért veled, mert tényleg akkora üllényes srác, hogy ha van teljesen megérdemelt, megerőlegezett bizalom, akkor az egyértelműen ez.
Így viszont azt tudom mondani, hogy ugye a második csapatomból is ismeritek már Bam Adebayot, illetve Zolinál ott van Suggs, de hogy kikerül még ide, itt ez már szerintem izgalmasabb és érdekesebb. Bostonból raktál le valakit a második csapatba, ez az első kérdésem, mert ugye sok jó védő van, és van két nagyon jó védő, mind a kettő gárd, beférte valamelyikük.
Be, ugye most már talán kijelentetjük, hogy én eléggé elmentem az ilyen Derek White Homer-ség irányba, és én egyértelműen őt helyeztem ide. Nem volt szívem Drew-t kihagyni, ugye már lelőttük a Point 3 csapatot hoztunk, nem volt szívem kihagyni a harmadik csapatból, de szerintem jelen pillanatban már Derek White az értékesebb periméter védő, és hogyha azt rangsorolnám, hogy hányadik legjobb egyéni perimétervédő, akkor valószínűleg negyedik helyre raknám a ligába jelenleg Caruso, Herb Jones és Suggs mögött, de elég közel lenne többiekhez.
Igen.
Nyilván alul méretezett, ő is egy nagyon picit.
Hát meg az egyetlen, amit tényleg fel lehet hozni, és a mai napig kénytelen-keletlen a csapatok ki is használják ezt, hogy egy-egyben Derek White nem olyan jó védő, de ott nem elit. És
egyébként nagyon-nagyon jó lett. Tehát ebben sokat, ugye régen ez relatív gyengesége volt, most már nem kiemelkedő, mert még mindig a besegítő védekezése az igazán kiemelkedő, és ez az a faktor, hogy ő is teljes mértékben ez a destruktív, vagy inkább, ugye van ez az angol szó, disruptive, ez a megzavar mindent, összekavar, összezavar mindent. Ez rá is igaz, csak ő nem feltétlen fizikalitásával csinálja ezt, hanem a hihetetlenül magas kosárlékújával. A csávó egy zseni a pályán.
Igen, igen, ez abszolút így van, és lelövöm a poént, remélem majd azért lesznek változások, de nálam is befértő a második csapatba ezért, és Holiday nálam sem, de azért azon komolyan elgondolkoztam. Ugye nálam itt van Adebayo. Na most én szerintem ezzel nagyon jól ki fogunk békülni, hogy te Mobley-t beraktad az első csapatba, de ugye nálam nem versenyzett, viszont Jarrett Allen-tén beraktam ide a második csapatba, és Jarrett Allen-nek is egy ilyen kiemelkedő, a Mobley nélküli egy hónap, ez kiemelkedő volt, félelmetes, ott akkor pont elemeztük a Clevelandet, és fel is soroltuk, hogy ilyen 100 alatt volt abban az egy hónapban a defensive ratingje a Cavs-nek, aztán pont te mondtad be, amikor Jarrett Allen pályán volt, tehát ő egészen elképesztő munkát végzett, és amúgy is nagyon jó védekező szezonja van, de hogy volt egy ilyen egy hónapja, azt én kénytelen-kétlen úgy éreztem, hogy muszáj értékelnem.
Fair, abszolút. Én nálam kimaradt Jarrett Allen, felírtam a futottak még kategóriába, akikről meg külön beszélgetettük, mert elég veretes névsor. Nálam Hartenstein annyira egyértelműen elvitte a második csapat center posztját, hogy emiatt, és nyilván mellé nem akarok egy, tehát azért az durva lenne, még ha ugye beszéltünk is arról, hogy ne legyenek posztok, de azért mégis, ha lehet, és van értelme, ott én azért ehhez már nem is ragaszkodtam, de ebbe az irányba mentem el, és megmondom, hogy Peyton Watson-t is ide raktam, tehát én értem, és nyilván ezt mondhatod is, hogy 20 perc körül játszik, totál fair, amikor pályán van, és ugyanez igaz egyébként Hartensteinre is, és nagyon sokat nézem mind a két srácot, nyilván Knicks meccseket is nagyon sokat nézek, illetve az összes Nuggets meccset gyakorlatilag, és egészen elképesztő mind a kettő. Tehát nekem meggyőződésem, hogy perc alapon egyéni képességek alapján ők közelebb vannak akár egy első csapat szintjéhez is, mint a harmadikhoz. És hogy ezt valaha elismerik kell majd, vagy legalábbis a közeljövőben tényleges old defense szavazatok, hát valószínűleg nem. Tehát nyilvánvalóan nem. Most is ott lesz úgyis Anthony Davis, meg a szokásos nevek. Egyébként Anthony Davis-t, ha már lelőhetek még egy pont, én a harmadik csapatba azért beraktam. De érted, mint akarok mondani, tehát nyilván azokat. Engem azt se lepne meg, hogyha JJJ-t is idén beraknak, nem tudom hány mérkőzése van, de...
Azt hiszem, neki lehet pont elég, de hát az
szerintem
a helyzet,
hogy... reputáció alapján igen. Is egyszerűen befolyt.
Sajnos ez így van, és ezért nekem nagyon tetszik, amit mondasz, annak ellenére, hogy én nem eszembe nem jutott Peyton Watson-t berakni, mert keveset játszik és a cserepadról, és a másik az, hogy van egy olyan játékos a Denvernek, akinek szerintem itt a helye, aki gyakorlatilag azért a nehezebb dolgokat csinálja meg, mert ő játszik a kezdőben, és az Aaron Gordon.
Örülök neki, hogy Gordon mondtad, mert egyébként mondhatod akár KCP-t is. A Nuggets-nek a kommentátor, nem is duó, mert igazából ugye többen is váltják egymást, és van egy hölgy is mostanában. Ők eléggé vehemensen követelik be KCP-t is. Szerintem hasonló, nem, talán Gordon igen egy kicsit értékesebb, és nálam a futottak még kategóriában meg lett említve. Azzal büntetem meg egy kicsit őt, hogy semmiben sem úgy igazán kiemelkedő, de tényleg tipikusan az a védő, aki mindenben jó, mindenben hoz egy jó szintet, még centert is levéd, ha kell, meg irányítókon is ott tud maradni, de semmiben nem kiemelkedően jó.
Okay, és Hartensteinről még annyit, hogy ő az, aki bekerülhet nekem a második csapatba, hogyha Mitch Robinson tényleg nem jön vissza egyáltalán, mert nevele van egy olyan problémám, hogy neki is van egy kiemelkedő egy hónapja, ugye, mint ahogy volt Jarrett Allennek, és hát pont ugyanezen érvelés szerint, akkor ő neki is itt lenne a helye. De, és ez egy nagy de, ő egyébként a szezon felében cserecenterek ellen hozta ezt a kiváló védekezését. Tudjuk, hogy jó védő, azt is tudjuk, hogy hát ez most így erős lesz, de azt is tudjuk, hogy ő nem biztos, hogy 30-35 perces játékos, és ez például a falt problémái miatt van, ami idén egészen jól elkerüli, és jó védő lepattanózó, idén is nagyon jókat hoz, jó a gyűrűvédése, nem extra, de jó egyébként, szóval, hogy abszolút lehet mellette érvelni, nálam ő a második-harmadik csapat között ingázgatott, de nem ő került be végül a második csapatomba, mert hogy hát ez az ember, ez megint egy, azt fogod mondani, hogy előrehozott bizalom, de nálam Chet Holmgren egészíti ki még a csapatokat, és így aztán az a nagyon durva helyzet állt elő, hogy az első és második csapatban két darab rukit tettem be.
Nem én leszek az, aki megszól a chat miatt bárkit. Ugye én már most, és ezt elmondtam többször is, én már most a korszakos jövőbeni játékos látom benne. Nálam még azért ő a futottak még kategóriába került, és Wembinek találtam helyet, de erről majd később. Ha lepontoznánk a védekező elemeket külön-külön-külön, és mindegyikre adnánk egy pontot, mondjuk 5-től 10-ig, akkor biztos vagyok benne, hogy kategóriákban Chet több kategóriát nyerne meg, mint Wemby. Lábbal a kicsik ellen például sokkal-sokkal jobb. Nyilván, amit Wemby a gyűrűnél hoz, az egy teljesen más dimenzió, még Chethez képest is, aki szintén egyébként nagyon jó ebben is, sőt elit ebben mondhatni, csak ugye Wemby még az elit szintnél is elitebb, tehát az olyan korszakos dolog tényleg gyakorlatilag, vagy ilyen érát átívelő, vagy nem tudom, hogy fogalmazzunk. Szóval én nem raktam Chethet be, de teljesen okés, és simán nem is, az, nem is védhető, hanem logikailag nagyon jó érveket lehet mellette mondani, abszolút.
Mondok is egy párat, ugye az lenne itt számomra fontos, és én sose voltam az, aki siránkozott azon, hogy az all defensive csapatokba túl sok magas embert kéne berakni, mert azok a mozgékony magasok, akik 4-es-5-ös poszton képesek játszani, és gyűrűvédésük is van, és valamennyire a kicsiket is tudják fogni, azok, akik emellett gyűrűvédésben mondjuk ilyen terrort rendeznek. Tehát ugye a tavalyi Jaren Jackson Jr., tehát ezek védekezésben jelenleg az NBA legértékesebb játékosai, és hiába van az, hogy mondjuk van náluk egy jobb perimétervédő, aki egyébként mellesleg megjegyzem, hogy a rájátszásban lehet, hogy így még értékesebb védő, mint ez a bizonyos magas ember, de ugye ez alapszakaszt díjazunk itt, és ezért van az, hogy én magam is eltolódok feléjük, és mondjuk a mostani listámon nem látszik, hiszen Saxe Caruso és Herb Jones is ott van például az első csapatban, tehát hogy ilyen szempontból most pont nem látszik, de Wembynek az első csapatba kerülése és Chetnek a második csapatba kerülése az abszolút emiatt van, És akkor olvassuk fel mind a ketten a második csapatunkat, csak hogy ez meglegyen. Tehát nálam Jarrett Allen, ugye ide csúszott így Adebayo, Aaron Gordon, Derek White és Chet Holmgren, ez a második csapatom. És akkor nálad?
Igen, az én második csapatom, ugye Saxt már mondtam, Derek White, a dobó hátvéd poszton Watsont is mondtam már, és Hartensteint is. Oscar Thompson a csatár poszton, És ez megint csak akkor ugye megelőlegezett bizalom.
Te is azért ledobtál egy bombát, Oscar Thompson, Gondolkoztam rajta, és csak annyit mondanék el, hogy nálam miért nem került be még a harmadik csapatba sem, de azért kíváncsi vagyok, hogy nálad miért igen a másodikba. Hogy ugye Oscar Thompsonnál ugye azt látom, hogy egy frenetikus besegítővédő, aki azért egy-egyben még egyszerűen meg kell tanulni a ligát, és tényleg nem tudok Herb Johnson kívül olyan periméter egy-egy védőt mondani, aki az első évében elit tudott lenni, és szerintem Oscar sem az. Itt azért neki voltak nagyon jó meccsei ilyen szempontból is, bizonyos meccsapokban meg nem, meg ugye az, hogy keveset kerül a pályára, tehát néha ő kijátszotta magát, és egyáltalán nem a védekezése miatt, de volt olyan meccs, ugye Monty Williams az elején elég ilyen őrült módon kísérletezett, hogy Oscar Thompson nem azért nem lépett pályára, mert sérült volt, hanem azért, mert Monty kétségbe esetten akart olyan mondjuk 9-es, 10-es rotációt találni, amivel nyernek, és hála jó Istennek most már Oscar ismét benne van ebben, de volt, hogy kiátszotta magát. Tudom, hogy a támadó oldal miatt, de ez megint csak azt mondatja velem, hogy azért az ő védekezése az alapszakasz egészében nem tudott elég hatással lenni a Pistonsra, amely egyébként tragikus. Tehát azért a Wembynek az utóbbi másfél hónapja miatt a Spurs például ugye felfele kilőtt ezeken a listákon, hát a Detroitról ezt nem lehet elmondani, úgyhogy azért itt muszáj volt ezt is néznem, és nálam ezért nem merült fel. Mi volt az, ami nálad ideig emelte?
Igazából az egész Oscar jelenség nekem nagyon-nagyon tetszik. A srácot tudni kell, hogy sokszor egy órával később megy zuhanyozni, mert klippeket néz a meccsről a mérkőzés után, és az a különleges atlétikai csomag, az a test alkat, az a test, ami neki van, az szerintem idővel őt a liga egyértelműen legjobb védőjátékossal fogja tenni. Hasonló ilyen Draymond Greenhez korábban, csak egy még atletikusabb, még gyorsabb játékost képzelek el, és teljesen egyértelmű, hogy Oscar még azért támadható egy az egyben, be lehet fűzni, faltot lehet kierőszakolni ellene, de annyira különleges pillanatokat mutatott, hogy hasonlóan egyébként tényleg Wemby ez, hogy én így megelőlegeztem erre. Azt gondolom, hogy az ő kerete, a Pistons kerete, ami körülötte van védekező szempontból rosszabb, mint amivel a Spurs és Wemby dolgozhat.
Jóval
rosszabb, igen. De teljesen ez az én kis ilyen, nem tudom, ilyen kis, hogy mondják ezt, ez a...
Love Projected egyébként például.
Love Project egyébként, igen, de... Nálam ugye az a fura, hogy nem szoktam feltétlenül ilyen játékosokért rajongani, mint amilyen ő, nagyon különleges játékos, olyan kosárosokért, akik támadásban nem sokat mutatnak, nem. De ő egy ilyen típus tényleg, és ezért is nagyon remélem, hogy megtanul akárcsak közepes szinten támadni, mert akkor egy hihetetlen NBA játékos lesz belőle. Szóval igen, tehát itt teljesítménnyel, advanced statokkal sem igazán lehet olyan nagyon védeni, bár a DEPM az egyébként szereti őt, de valóban ő nem tudta még olyan szinten, még akár egy hónapra sem megreformálni a Pistons védekezését, mint ahogy Wembynek sikerült, ami logikus, hogyha posztot is megnézzük azért.
Igen, ebben ez benne van. Jó, tehát akkor ez egy kicsit ilyen szerelempik volt, de egy miért ne férne bele, és a másik pedig, hogy azért tényleg ott van, nem tudom, idén a 20 legjobb védő között, tehát ez tényleg nem nagyon mélyről húztad őt.
Igen, egy picit pofátlan, de picit pofátlan, nem nagyon, azt gondolom.
Így van. Most a harmadik csapatot azért lesz érdekes átbeszélni, mert itt egy pár név már elhangzott, akiről tudjuk, hogy ott van, ugye nálad is és nálam is Jrue Holiday itt van. Nincs ilyen életben, hogy harmadik csapat, csak most mi itt csináltunk, és Anthony Davis-t is mind a ketten ide raktuk, és nálam ugye Hartenstein egyensúlyozik itt még. Na de kik vannak még, és ez szerintem ez az igazi érdekesség, nálam még két név nem hangzott el, és kíváncsi vagyok, hogy nálad még itt ebbe a csapatba kifért be.
Hát szerintem Sé az egyik.
És nem. Nagyon sokat gondolkoztam rajta, de én azt gondolom, hogy Lugans Dort egy jobb védő nála a saját csapatában, és igazad van, be kellett valakit rakni, még az OKC-ből, és ez Lugans Dort lett. Tehát hasonlóan gondolkoztunk.
Fel. Szerintem nagyon közel vannak egymáshoz periméter képességekben. Nyilván Dort még egy picit fizikálisabb, szerintem egy olyan 8-10 kilóval több izom lehet rajta.
Igen.
Szívesebben ott hagyom kis csatárok és erőcsatárok ellen is, még Shea inkább ugye azért elsősorban a hátvédeket véd. Amikor egyébként elváltanak, és valaki megpróbálja betolni Shea-t, akkor nagyon jól csinálja azt, hogy ki bújik, és ugrik a posztabból, és nagyon sok labdát szerez így. Nagyon ügyes, és nagyon ütemérzéke van, de az egyetlen gyengesége igen az, hogy könnyű. Ami persze tudjuk, hogy a támadó oldalon meg egy rohadt nagy előny, mert gyakorlatilag így egy ilyen ilyen D-Wade-szerű dolgokat tud csinálni. Ugye atletikusságból is szkébe, kicsit ő ilyen D-Wade James Harden hibrid támadásban. Igen, sok oldalúbb egy kicsit Dort, egyetértek. Sét meg akartam jutalmazni ezért a nagyon jó szezonért, ami ha már valószínűleg egyébként nem 100% nyilván ezen a ponton, de nagyon úgy néz ki, hogy ugye második lesz az MVP szavazáson Joker mögött. Eléggé abban az irányba haladnak most a történések az elmúlt egy-két hétben. Úgyhogy hát, ha vigasztalódik itt majd egy keleten-nyugaton All Defense harmadik helye, ha eljut hozzá a hír.
Csak jusson is, igen. Igazából azt gondolom, hogy a Shea azért lehet ennyire jó védő, nyilván egyrészt azért, mert nagyon durván összeszedte magát ebben, ő neki mindig volt ehhez tehetsége, és szerintem fejben is megérkezett védő oldalon is, de a másik az, hogy minden egyes este a legnehezebb, egy az egyben fogható játékos Dort fogja. És azt pedig jól tudjuk, hogy például az advanstatok, amik most mind a kettejüket szeretik egyébként, de az advanstatok sokkal jobban díjazzák, mind a mai napig még az EPM is, ami ebben szerintem a legjobb, meg sokak szerint a legjobb, a besegítő védekezést, az egy-egy védekezéssel szemben. Viszont amit itt Dortnak el kell látnia, azt a feladatot Shea nem tudná látni, tehát hogy ez volt az én gondolkozásom, de egyébként azért én is legszívesebben megjutalmaznám Shea Gilgeous-Alexandert, hogy milyen fantasztikus védőidényt hoz, amellett, hogy csak a támadó oldal miatt is teljesen legitim versenyben van az MVP címér, és azért ezt nagyon ritkán látjuk, és idén, hogyha Embiid is bennmaradt volna a versenyben, akkor két ilyen játékosunk is lenne, és azért ez tök jó így kimondani is. Szóval hasonlóan gondolkoztunk, a másik név, az viszont akkor nekem lehet egy ilyen szerelempik. Mit gondolsz, ha azt mondom, hogy és ez az a játékos, akinek az összes hátralévő meccsen pályára kéne lépnie, hogy beférjen a 65 meccsbe, hogyha Vince Williams Jr.-t megemlítjük itt. Az ő védekezési képességei azok abszolút a top 20 védő közé valóak. Ő nála az egyetlen, amit így fel tudok hozni, az az, hogy gyakorlatilag a folyamatos bokájával küzdés miatt nem tud mostanában két hetet egyhuzamban pályán lenni, és néha, amikor visszajön, akkor egy icipicit rozsdás, de egyébként minden egyes este a legnehezebb feladat az övé, és ő neki emellett még marad ideje arra, hogy besegítő védőként is statokat gyártson. Tehát, hogy ez nagyon ritka. Ezt Tony Allen, meg nem tudom, tényleg a legnagyobbak tudták csak megcsinálni, hogy te fogod a legjobb játékos, de még amikor be kell csapdázni, vagy be kell segíteni, akkor is odaérsz, és még ha ez most nem is kulminálódik, nem tudom hány ezer stílben, meg vlogban, de hogy mindent el tudj látni, azt egyszerűen ilyen ufók tudják megcsinálni, és szerintem Vince Williams nagyjából ilyen, csak talán nem olyan nagy volumenben. Szóval ezért gondoltam, hogy egy ilyen megelőlegezett bizalomként most itt megemlítem a harmadik csapatnál.
Ja, amióta ugye beszélsz róla, én is elkezdtem nézni a highlightjait, meg Real GM-en elég sokat emlegetik a nevét, mint az egyik legjobb fiatal perimétervédős egyébként. A DEPM is egészen magas szintre helyezi, ami egy ilyen csapatban nem semmi. Úgyhogy nem rossz az említés. Szerintem nyilván én nem raktam még ötbe, meg egyébként még a futottak még kategóriába se írtam oda, de nagy valószínűséggel igen. Az alapján, amit elmondtam meg, amit én is limitáltabb mintában láttam tőle, valószínűleg találkozunk még a nevével majd az ilyen listákon a következő években. És akkor nálam ugye egy játékos maradt, aki...
Igen, igen.
Aki tudom, hogy te is nagyon szeretsz, és meglepne, hogyha meglepődné rajta, Jaden McDaniels, akit én nagyon-nagyon sokoldalú védőnek tartok, és azt gondolom, hogy Gobert mellett a másik, és hát jó, Edwards is persze nagyon sokat lépett előre, de Edwards szerintem Gobert és McDaniels munkájának a gyümölcséjét is aratja le sokszor, még akkor is, hogyha persze őt rakják le, mint ez a PO a védő, ugye sokszor a legjobb, az ellenfél legjobb periméter játékosaira, de basszus, amikor tudod, hogy ott van mögötted egy McDaniels, amikor tudod, hogy ott van mögötted egy Gobert, azért más azért tenni a dolgodat a periméteren, mint hogyha mondjuk, nem tudom, ott van mögötted egy olyan játékos, aki nem igazán dobásblokkol, és tudod, hogy na, ez biztos, hogy nem mehet el melletted. Tehát Edwards azért lehet rohadtul agresszív, és nem lesz belőle akkora probléma.
Nagyon hasonlóan gondolkoztunk itt is, mert gondolkoztam itt a Minnesota-nak a nem csak duóján, hanem trióján Goberen kívül, és végül is, ha valaki bekerült volna, akkor most jöhet az én meglepetésem ilyen szempontból, az nem McDaniels, hanem Nickel Alexander Walker lett volna, aki szerintem idén talán még nála is jobb munkát végez, annyi van, hogy ő nyilván nem tud 3-as-4-eseket fogni, de egyébként az advanstatok imádják ugye Walkert, és aztán megnéztem az on-off számokat is, és azok is imádják őt, úgyhogy végül ugye nem került be a harmadik csapatba, de tényleg lassan egy újabb Minnesota játékos jönne, és az nálam egyébként lehet, hogy NAV lenne, és nem McDaniels, de lehet, hogy pont így egymást ütötték ki.
Teljesen jó. Tehát igazából Nickel talán ott veszít ebben az összehasonlításban, ahogy mondtad is, hogy kevésbé sokoldalú, de ha egy specifikus játékosra kell valakit ráküldeni, és az a specifikus játékos egy gyors irányító vagy dobóhátvéd, akkor valószínűleg én is Nickelt rakom rá, és nem McDaniels. Nyilván, hogyha van egy váltás, és McDaniels maradott, még mindig nem fogok magam alá csinálni, de alapvetően igen, Walker Alexanderrel akarom megtámadni az illetőt. Talán még Edwards előtt is egyébként, igen.
Igen, viszont itt nyilván nagyon sokaknak van óriási védekező idényük, tehát Kyle Andersont most nem tudom, hogy miért, de nem említettük meg. Valójában őt is nyugodtan ebbe a grupba szépen bele lehetne pakolni.
Igen, ő nagyon-nagyon sokoldalú. Nehéz az embernek, és ehhez tényleg évek kellettek, mire elfogadtuk, hogy igenis Kyle Anderson egy ragyogó védő, és ahhoz, hogy úgy igazán elitnek tartsuk, ahhoz egyszerűen másképp kellene kinézni valószínűleg, és nem elég, amit csinál így évek óta, mert ha azt nézzük, hogy ki van ott a legkonzisztensebb perimétervédők közül, és ki az, akit át lehet rakni, hát 2-től felfelé 5-ig szerintem akár, akkor Kyle Anderson egyébként nála a kiegyensúlyozottabb teljesítményt ilyen szempontból nem sokan nyújtanak az NBA-ben.
Beszéljünk akkor egy kicsit itt az adás végén arról, hogy kik azok, akik hiányoznak erről a listáról. Lehet úgy is, hogy akik most jönnének, de lehet úgy is, hogy esetleg említsünk meg olyanokat, akiknek meg lehetne a 65 mérkőzésük, ám de nem nyújtanak idén olyan teljesítményt, és én rögtön bedobném például Dejounte Murray nevét, aki akár csak tavaly, idén is egyszerűen. Én elhiszem azt, hogy még mindig jó védőnek tarthatjuk őt, de hogy az idei védekezését, az fel sem merül, hogy megemlítsem itt most, az azért egy, nem is tudom, intőjel.
Dejounte egyértelműen abban az irányba ment el az elmúlt években, hogy én egy sztár akarok lenni, és ez látszik a játékán teljes mértékben, tehát a dobás kiválasztásán azon, hogy hogyan viszonyul a csapattársaihoz, és ugye voltak itt olyan megnyilvánulásai is, amik nem feltétlenül voltak szimpatikusak. Ő mindenképpen egy támadó szupersztár szeretne lenni, vagy legalábbis egy all-sztár, és nem rossz játékos, tehát támadásban is azért egy tényleg jó játékos oda tud érni a büntetővonalra, nem elit ebben, de ilyen 3-4-szer odaér, jól dobja ezeket is 80% felett, jó labda szervező, nem is rossz triplázó, évek óta emeli folyamatosan minden évben a volumenjét és a hatékonyságát, tehát tényleg egy tanult triplázó, aki nagyon szép szintre jutott el, de soha nem lesz elit támadó játékos. És nyilvánvalóan ez a fejlődés és az energia, amit ő belerak a támadó játékában, még egyszer látszik a statokban, ez azt jelenti, hogy védekezésben visszavett legalább szerintem orsongon egy 25-30%-ot az intenzitásból.
Hát az is lehet, hogy nincs rá ereje. Tehát, hogy a visszavett, az lehet, hogy kényszerült visszavétel is.
Lehetséges, abszolút. Igen. Főleg ugye az ő egyéni egészségügyi...
Ja igen, helyzete miatt azért helyzete, ő sérülékeny. Igen,
nem jutott eszembe a szó a kortörténet. Az ő kortörténetével kell is, hogy erre figyeljen, igen. Hogyha ő még szeretne legalább egy 4-5 éves hosszú vaskos NBA szerződést, akkor igenis értető, hogy erre oda kell figyelni. Nyilván Jánniszt és Brook Lopezt azt gondolom, hogy meg kell említeni olyan szinten, hogy miért nem jöhetnek szóba idén. Hát azért nem, mert nyilván pocsék a csapatuknak a védekezése. Egy-egy fellendülés leszámítva, ugye az All-Star szünet után olvastam olyan véleményeket Bucks-szurkolóktól, hogy na Doc Rivers most, ő nem jó edző, nem jó a meccs közbeni változtatásokban, de nagyon jó motivátor, és látjátok, már összekapta a védekezést. Most azóta volt azt mondom, hogy 3-4 vereséges sorozatok, ahol zsinórban ilyen 130 pontokat kaptak, most megint ugye nyerni tudtak. Egyszerűen nincs olyan szinten a védekezésük idején, hogy bárkit onnan komolyan lehessen venni.
Ha muszáj, akkor is inkább Jánniszt, mert szerintem Brook Lopeznek ez egyértelműen egy rosszabb éve, de ne felejtsük el, hogy az év elején azt kérte tőle Griffin, hogy szaladgáljon a periméteren, szóval azért nem biztos, hogy ez csak Brook Lopez hibája.
Persze, abszolút. Cavsből meg kell említeni, még azt gondolom, hogy legalább ugye futottak még kategóriánál, Dean védett, egészen hihetetlen, hogyha...
De akár Lövörtöt és Okorót is.
ők is jók, igen, okoró, szerintem még jobb, mint Levert, de tényleg ahhoz képest, hogy Levert mennyit elkésztük, és az évek során mennyire volt ő ténylegesen rossz védő, mert egyébként nem volt jó védő, sőt, ha Pocsék nem is volt soha, de rossznak rossz volt szerintem több éven át, ahhoz képest hihetetlen nagy szintet ugrott, igen, és nyilván persze ott van mögötted Mobley és Ellen, megint csak vissza kell térni az előző példára, hogy persze lehetsz agresszív, de önmagához képest is, és egy tudatos módon, intenzitásban, odafigyelésben egyértelműen lépett előre, igen.
Hát Bickerstaff ebben zseniális, hát Donovan Mitchell is egyébként, a advanced statokat megnézitek, hatalmas pluszt hoz védekezésben. Szóval, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy Bickerstaff egy dologhoz nagyon ért, akkor az tényleg ez. Akit én még így megemlítenék, hogy talán itt lenne a helye, vagy közel itt lenne a helye, de még sincs, az Dyson Daniels, akinek már nem is lehet meg már meg is sérült, és ő tényleg csak a védekezése tartja bent a New Orleans Pelicans rotációjában, mert egyébként rohadt szar támadó idénye van, de idén is nagyon jó védekező idénye, úgyhogy szerintem ezt érdemes így megemlíteni az ő nevét. Illetve, hát nem tudom, nyilván hiányzik Anunoby, ő biztos, hogy már legalább második csapatba kerülne, ha meg lehetne a 65 meccse, de nem
igen,
lehet.
Igen, LPM-ben is nagyon magasan, a DLPM-ben is magasan van. Azt hiszem, hogy 42 meccsnél van kb. Szóval azért játszott, de nyilván már a 65 nem lehet meg, igen. Én ettől függetlenül ugye gondolkodtam rajta, és ha nagyon őszinte vagyok akkor, és csak a teljesítményt nézem, és játékpercet, akkor őt például Watson helyett azért be kéne rakni a második csapatba. Természetesen futottak még kategóriába, felírtam meg, ugye azt gondolom megindokoltam Watsont, hogy igen, az egy kicsit homer pick volt, és az is egy megerőlegezett bizalom a következő 10 év egyik legjobb periméter védőjének. Én felírtam még Dennis Smith, tényleg csak egy ilyen kalapemelés, azért nem raktam volna be egyik all defense csapatba.
Keveset is játszott, de tavaly de is emlékszel, hogy ezzel, hogy berobbant a védekezésével.
És ez azért nagyon jó, mert ő abszolút nem ilyen játékosnak indult. Tehát ő is ugye alulméretezett, ő nagyon-nagyon szenvedett is szegény kézzel, lábbal toporzékolt éveken keresztül a pályán, és úgy próbált meg triplázni gyakorlatilag, tehát hogy nem bírta elfogadni, hogy ő nem lesz soha triplázó, és végül most arra beletörődött, és azt csinálja, amit tényleg tud, és az ugye a védekezés. Isaac-et felírtam én is egy perc alapon. Lehet, hogy simán lehet, hogy a liga legjobb védője.
Szerintem hát ugye... én kimondanám. Tehát, hogyha
valahogy
egészséges tudna lenni egy szezonban úgy, hogy 25 percet átlagol, azonnal odaadnám neki az év védője.
Igen, ő modern Kevin Garnett lehetne, de hát szegény soha nem lesz egészséges. És úgy, hogy ez a szint már, tehát ez alatt a 15 perc alatt sem úgy mozog már, mint régen. Tehát, ha őt kerülik a sérülések, és tényleg legalább ebben a 3-4 évben nincs semmi ilyen probléma, mert visszaveti fizikailag, ő tényleg egy ilyen, nem is tudom, ilyen Kirilenko, Kawhi Leonard kombináció lehetett volna KB védekezésben. Tehát Kawhi periméter.
Igen.
Periméter védekezése és intelligenciája, és
kiribesegítő védekezése
kb. De hát sajnos nem láttuk ezt a mitikus szörnyet így összeállni a pályán, mert sajnos nem adatik meg, és nagyon fiatal még mindig, mennyi 26 körül van? De...
26, igen, max talán. De hát igen, nem tudom, hogy innen hogy lehet fizikailag visszajönni.
Nem, sehogy. Szegénynek krónikus problémái vannak. Tehát ez innen sokat fejlődött a sportolvostás, de ilyenre nem emlékszem, hogy egy játékost így összeraktak volna úgy, hogy tehát, hogy így rezeg a léc az NBA játékot illetően is. Tehát ez kb. Olyan, mint hogyha nem annyira durva, de majdnem olyan, mint hogyha a Lonzóra mondanánk azt, hogy hát a következő 4 évben egészséges lehet, és lehet, hogy egy meccset sem fog kiadni. Kb. Ugyanannyira lenne megalapozó.
Igen. Mellesleg Lonzóval egy hatalmas jó hír, hogy ugye elkezdte az 5-5 elleni jegyzéseket, és azt nyilatkozták, aztán ezt abszolút a hisszük, a látjuk kategória, hogy áprilisban pályára lép Bulls mezben. Óriási sztori lenne, de ugye ilyenkor már annak is örülünk, hogyha még pályán látjuk. Tehát
igen, amúgy azért lenne értelme, mert ugye szegény mennyit 2,5 évet hagyott ki.
Igen, tehát nyilván tök jó lenne egy kicsit játszani, igen. Meg egy play-int játszani, és akkor utána nyárnak úgy nekiállni.
Abszolút, tehát nyilván egyből nem dobott be playoff intenzitású meccset, tehát ha nem tud visszajönni legalább 2 héttel a play-n előtt, akkor szerintem már egy play meccsre nem fogják berakni.
Hát ja.
De nagyon jó lenne látni őt a pályán, igen. És akkor nyilván én is felírtam Aaron Gordon, tehát nálam ő a futottak még kategóriában van. Chetet is én ugye ideírtam. Osztártásról játék.
KCP amúgy, csak bocsak.
KCP is, igen, nekem is itt van még. És JJJ-t is azért ideírtam, mert bár idén nem, de hát nyilván úgyis itt lesz minden évben, és azért nem rossz idén se, csak ahhoz képest nagy visszaesés, ahogyan az évvédője szinten volt.
Neki az év eleje sikerült szörnyűen, amikor úgy kellett kvázi centert játszania, hogy arra még nem volt készen, most már sokkal-sokkal jobban néz ki centerként, de azért az nyilván látszik egy JJJ-nél, hogy neki ez a négyes besegítő szerep, ez elképesztően aranyat ért, és tavaly egy évvédője díjat. Tehát, hogy azért én is az egekig magasztaltam, mert minden egyes meccsen láttam, hogy ez mit jelent, de amikor Steven Adams nincs ott mellette, akkor se védekezésbe, se semmiben nem tudta ezt hozni. Támadásban aztán érdekes módon kiderült, hogy lehet ráépíteni, de ez egy másik történet, és a lehet ráépíteni természetesen nem első opcióként értem, csak hogy ott azért mégis fejlődött idén is. Szerintem kettő darab embert kell még megemlítenünk, vagy kvázi hármat, tehát ugye a Clippersnek a védekező hármasa, Paul George, Kawhi Leonard és Ivica Zubac. Én közülük Paul George-ot mondanám idén is a legjobb védőnek, elsősorban azért, mert Paul George is fogja a legjobbakat, tehát hogyha megnézed, hogy Lou ezeket hogy osztja ki, akkor nagyon speciális esetben van az, hogy Kawhi, és természetesen a nagy darab centereknél van az, hogy Zubac.
De a Clippersnél amúgy egyetért a szabon, hogy nekik nincsen már igazából top 25-ös, top 30-as védőjük, hanem mondjuk 30 és 60 között van 3-4 kb.
Igen, valami ilyesmi a helyzet. Paul George azért lehet, hogy egy top 25-ös védő még mindig. Vagy
hát a végére talán, aha, de igen. De ők azért jók nyilván, mert sok jó védőjük van, akik nem feltétlenül extrán kiemelkedőek, de együtt
igen.
4-5 ilyen csávot egymás mellé raksz, akkor azért az nem lesz hosszú végeredmény.
Igen, igen, igen. Jó, kedves hallgatók, ha bárkit úgy éreztétek, hogy kihagytunk, már most nem a jó védők felsorolásában, hanem idei 65 meccsre esélyes jó védőszezont hozó játékosok felsorolásából, jó, mert én is tudok még jó védőket, akiknek itt lenne a helye, csak nem tudnak valamiért itt lenni, akkor azt nyugodtan írjátok le, illetve Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottál a mai adásba is, és akkor jövő héten meg egy overreaction után jövünk majd a Baskás közös adással, ha minden igaz.
Alig várom, örülök, hogy itt lettem, izgalmas téma volt. Jövő héten akkor ugye már elkezdünk a playoffról beszélgetni, mert ugye annak az adásnak azért már ez a témája. Nagyon örülök, hogy itt lettem még egyszer. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, éppen ezért tartsatok velünk, és most már megígérem, hogy nem csaljuk el a sorsolás sem, csak most egy picit szűkös volt az időkeret, de ettől függetlenül nem csak a sorsolás miatt érdemes minket hallgatni és támogatni, legalábbis remélem. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki ezt teszi, bármelyik is legyen, és a legjobbakat tartsatok velünk továbbra is. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.